Puskás Antal atya műsorát hallhatják a Magyar Szentek és Boldogok ünnepe alkalmából.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Puskás Antal vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Mária Rádióban. November 13-án ünnepeljük a magyar szenteket és boldogokat, akiknek nincs külön ünnepnapjuk a liturgikus naptárban. Azonban fontos, hogy megértsük, mit ünneplünk. A múltban természetes volt a szentek tisztelete és közben járásuk kérése. Ma viszont újra meg kell fogalmaznunk magunknak, mit is jelent mindez. A szentek tisztelete azt jelenti, hogy megismerem egy szent életének a tanúságtételét. Egyáltalán foglalkozom azzal, hogyan élte meg a Krisztus követést. Miután megismertem, természetes lesz, hogy élete hatni fog rám, mint minden hiteles tanúságtétel. Feléleszti a hitemet, elkötelezettségemet. Ma talán az egyik legnehezebb lépés, amit az embernek meg kell tennie, hogy túllép saját a szentekről alkotott hamis elképzelésein. Hajlamosak vagyunk rá, hogy egy-egy szentkép alapján megítéljük, hogy érdemes-e foglalkozni valakinek az élettörténetével. Azonban ezen túllépve, ha képesek vagyunk rá, felfedezzük, hogy életük igazi emberi élet volt, tele küzdelmekkel és a hitben kivívott győzelmekkel, a bűn és gonoszság ellen. Másik fontos dolog, amit meg kell értenünk újra, a szentek közben járása. A legelső ellenvetés ez szokott lenni, kimondatlanul is. Miért kérjen valaki közbenjárását, ha magam is fordulhatok Istenhez? Ne felejtsük el, a közbenjárás fogalma évszázadokkal előbb alakult ki, amikor nagyobb urakhoz leginkább csak közvetítéssel lehetett fordulni. Abban a korban tehát az istenképben nem volt zavaró, ha egy szentet közbenjárónak neveztek. Ez beleillett a bevett gondolkodás rendszerbe. Egy mai polgári társadalomban eléggé értelmét veszti ez a fogalom, mármint a közben járó fogalma. Ezért máshonnan kell megközelítenünk ugyanezt a valóságot. Egy biztos, a szentek valami módon hozzájárulnak gyógyulásokhoz, az apostoli munka hatékonyságához, a védelmünkhöz a gonosztól, a békéhez. De mégis, hogyan teszik mindezt? A szentek közbenjárása megértésénél abból kell kiindulni, hogy ami valódi jót meg tudunk fogalmazni kéréseinkben, azt Isten már eleve előkészítette, és eleve oda akarja adni. Minden igazi kérő ima a legmélyén igazából az a megvallás áll, hogy Isten jó és irgalmas, és valóban csak elfogadjuk, elkérjük azokat a jókat, amiket már eleve elkészített számunkra. Tehát nem meggyőzni kell Istent valamiről, hanem azt, amit előkészített, csupán el kell kérni. Ez tehát fontos, hogy megértsük, amikor a szentek közbenjárásáról gondolkodunk. Mivel a mi hitünk nem mindig tökéletes, ezért kérhetjük a szenteket, hogy az ő hitükre hivatkozva adja meg az Úr, ami a szívünkben van. Hogy egy példát is hozzak, az evangéliumban a kánaáni asszony esete biztosan ismerős a kedves hallgatóknak. Ennek az asszonynak a hitéért Jézus meggyógyítja a lányát, pedig az a lány nincs ott, és semmit sem tudunk a hitéről. Vagy a kafarnaumi százados esete is hasonló. Itt is az ő hite valaki másnak a javára szolgált. Rengetegen voltak magyar földön, akik a Biblia szentjeihez hasonlóan élték meg hitüket. Amikor néhányuk életét áttekintjük, különösen három szempontra szeretnék most figyelmet fordítani. Az első. Egyes szentjeinknek megnézzük, kik voltak példaképeik, akik elindították őket a hit útján. Hogyan alakult a jellemük. A második szempont, hogy egyes szentjeink miként ismerték fel az idők jeleit a maguk korában, és hogyan reagáltak rá. És a harmadik szempont, hogyan valósult meg az élet és az imádság egysége az ő életükben. Természetesen a magyar szentek közül sokat kiválaszthatnánk és megtekinthetnénk az ő életük vonatkozásában, hogy mindezek a szempontok hogyan teljesültek, azonban mi csak néhány hat szentnek az életéből fogunk meríteni. Nézzük először, hogy milyen szentek előtti példák voltak, amelyek az ő életükre úgy hatottak, hogy maguk is szentekké váltak. Az első magyar szentünk, akit ebben a sorban most meghívunk, magunk közé Boldog Gertrúd, a 13. században élő magyar szentről van szó, aki azonban nem Magyarországon élte az életét. Saját példája édesanyja Árpádházi Szent Erzsébet volt. Az ő legkisebb lányáról van szó. Szent Erzsébet, aki a feszület előtt levette a király ékszereit, amikor imádkozott, úgy tűnik, hogy példa lehetett a saját lánya számára. Azonban tudnunk kell, hogy Szent Erzsébet már meghalt, mielőtt lánya Gertrúd megismerhette volna édesanyjának szokásait, vallásos életét. Nagyon korán a premontrei apácák zárdájára bízta édesanyja Erzsébet, lányát Gertrúdot, és már 8 évesen részt vehetett édesanyja szenti avatási szertartásán. Látjuk tehát, hogy nagyon korán Gertrúd bekerült a premontrei apácák közé. Ők adták tulajdonképpen a képzését, és biztos vagyok benne, hogy a nővérek elbeszéléséből ismerhette meg saját édesanyjának az életét, illetve azoknak az embereknek az elbeszéléséből, akikkel Szent Erzsébet annyi jót tett, hiszen nyilván nem tűnt el nyomtalanul az a rengeteg jót tett, amit Erzsébet végbevitt. Mindenképpen hatott lányára, Gertrúdra. Abban is megmutatkozik ez, hogy amikor 24 évesen a premontrei zárda harmadik apátnője lesz, akkor édesanyja példáját követve külön házat épített a kolostor mellé a szegények és a betegek befogadására. Ugyancsak anyja volt a példája a vezeklésben és az alázatban is. Édesapja felajánlotta őt Istennek, mielőtt a keresztes hadjáratra indult, még akkor felajánlotta, amikor édesanyja méhében volt. Úgyhogy biztosan nem mellékes édesapjának a hatása. Ő a keresztes háborúban hal meg, amikor a katonák indulnak Szentföld megvédésére, később Gertrúd maga is gyűjtést szervez nekik. Ebben tehát látható édesapjának a hatása, akkor is, ha nem ismerhette őt. Szent Gertrúd előtt, Boldog Gertrúd előtt a szülei példája állnak, akik mind a ketten Krisztusért és Isten országáért dolgozva haltak meg. Még egy említésre méltó esemény, hogy amikor IV. Orbán pápa bevezeti az Úrnapja ünnepét, 50 éven keresztül nagyon kevés helyen talált befogadásra ez a rendelkezés. Még Rómában sem fogadták el. Gertrúd azonban a saját kolostorában, mint apátnő, az elsők között vezette be ezt a rendelkezést, az Úrnapjának megünneplését. Különös karizmája volt, hogy képes volt kibékíteni az embereket, akikért vezekelt, és akikre kérte Isten irgalmát. Következő szentünk Boldog IV. Károly király, aki a 20. században él és fejti ki a maga hatását. Utolsó Habsburg uralkodóról van szó, és őnála az élet és az imádság egységére tekintünk rá, hogy ez hogyan valósult meg. Tudjuk, hogy a Habsburg uralkodói házban a katolikus hit mint egy kötelező volt, azonban IV. Károly királyunk esetében sokkal többről van szó. Ő nem csak a kötelező és a hagyományos hitet és a hit gyakorlatot tette magáévá, hanem látszik egész életén, hogy ez a hit a szívéből fakad. Amikor menyasszonyával, Zitával való házasságukra készülnek, a menyasszony személyesen megy Rómába, hogy 10. Pius pápa áldását kérje a Frigyükre. Utána 8 gyermeküket is nagyon vallásosan nevelik. A házassága olyan példaszerű és példaértékű, hogy Zita és Károly házasságának a esküvőjének a napja lesz tulajdonképpen Boldog IV. Károly ünnepnapja is, illetve a szenti avatásán ezt a napot október 21-ét jelöli ki a pápa, mégpedig azért, hogy ráirányítsa a figyelmet, a hívek figyelmét a példás házas életre. Ezzel is hangsúlyozva, hogy a szenté válás egyik útja a házasság. Tehát IV. Károlynak nem a halála napja az ünnepnapja, hanem a házasság kötése napja. Amikor megkötik házasságokat Mária Celben, közös élet céljukat Károly így fogalmazza meg eljegyzésükkor, mostantól egymást kell kölcsönösen az égbe vezetnünk. A király egyik utolsó kívánsága pedig az volt, hogy halála után gyermekeit 5 magyar bencés szerzetes nevelje. Uralkodói hivatására úgy tekintett, mint Krisztus követésének áldozatos útjára. Tehát a házasságon kívül a maga uralkodói mi voltában is mélyen megmutatkozik a hit és az élet egysége. Minden cselekedetében a rábízott népek iránti szeretet vezérelte. Vallotta, hogy egy uralkodó legszentebb kötelessége a béke helyreállítása. Ő volt az egyetlen az európai vezető politikusok közül, aki támogatta 15. Benedek pápa megbékélést szolgáló erőfeszítéseit. Károly számára nagyon fontos volt a szociális szempont, mindennél fontosabb volt a béke. A magyarországi koronázási lakoma 19 fogását a budapesti hadikórházakba küldtette a koronázás estéjén. A Magyar Országgyűlés által neki és hitvesének ajándékozott 50-50 ezer aranyat pedig szociális célokra, hadiözvegyek és árvák megsegítésére fordították. Szociális érzékenységét mutatja, hogy ő hozott először létre a világon népjóléti minisztériumot. Először Ausztriában, majd Magyarországon 1917-ben. Egy következő 20. századi szentünk Boldog Sándor István szalézi, aki hasonlóan kiváló szociális érzékenységgel rendelkezett, úgy, mint az előbb elhangzottakban hallottuk IV. Károly királyunkról. Boldog Sándor István testvér 1942-ben szalézi kisegítő testvérként bekerül a hadseregbe, híradósként, távirászként vesz részt a háborúban. Fokozatosan nyugatra vonják a hadtestét, majd Németországban éri a háború vége, és az amerikai fogságba kerül. Innen hazatérve 1945 tavaszától a szalézi rend nyomdájában, a Clariceumban dolgozott. 49-ben megszerzi a nyomdász mesterlevelet. de az ilyen munkája mellett aktívan részt vesz a gyermekek és fiatalok keresztény szellemi neveléséből, mint ahogy ez a szalézi hivatásához lényegesen hozzátartozik, és természetesen jól érzékelte a korabeli szükségeket, és igyekezett érvényesíteni a keresztény szociális elveket munkások között is, a fiatal fiúk között is, akik tanulók. Amikor betiltották belügyminiszteri rendelettel a Katolikus Ifjú Munkások Országos Egyesületét, ekkor örök fogadalommal kötelezi el magát a szalézi rendben, és miután hivatalosan már nem működhet az ifjú munkások között, továbbá szervezkedik, nevel és összefogja fiatalokat. Ott a nyomda mellett, hiszen ebben az intézményben még annak idején gróf Károly Sándorné árvaházat alakított ki, valamint nevelő otthont. Létesítményhez tartozott egy nagy park és cserkész otthonként szolgáló ház. 1950 tavaszáig itt működött a Szeléziak fiúnevelő intézete, ahova árvákat és a legszegényebb családok gyermekeit fogadták be. Amikor 1950-ben aztán az állam betiltja a szerzetes rendek működését, és így a szalézi rendet is feloszlatja, kezdetben Sándor István segrestyésként tud elhelyezkedni, most pedig már illegalitásban folytatja az ifjúsággal való foglalkozást. Kirándulásokat, magánlakásokban összejöveteleket szervezett és hittan tanított. Nem volt egyedül abban az időszakban a szerzetesek papok közül, aki ilyen tevékenységet végzett, de kiemelendő, hogy fiatal kora ellenére annyira aktív és annyira érzékeny arra, hogy az imádság és a szükség, ami adódott az ő korában, az választ találjon. Ezzel már meg is érkeztünk a második szempontunkhoz, amely szerint megvizsgáljuk néhány magyar szentünknek az életét. Salkaházi Sáráról szeretnék néhány gondolatot megosztani a hallgatókkal, akit valószínűleg elég jól ismernek, de nézzük őt most abból a szempontból, hogy miként ismerte fel saját idejének a jeleit. És ugyanezt nézzük majd meg később Kapisztrán Szent János esetében, aki viszont sokkal korábban, a 15. században élt. Salkaházi Sára Kassán született, ott tanult, ott lett író, tanító és egyébként kiváló szervező. Az ő korának, az idejének a jelei, az idők jelei az ő korában legfőképpen abban nyilvánultak meg, hogy a munkások, különösen a női munkások helyzetét kellett valakinek felkarolni. Ez az egyik, a másik pedig az elszakadt magyaroknak a helyzete. Mind a kettőre Sára kiváló érzékenységgel tudott válaszolni. Amikor Budapesten van, az ottani rendházban, szociális testvérek rendházában, akkor észreveszi, hogy a városba tömegesen jönnek a nők, mint munkások vidékről. És teljesen más, egy falusi réteget képviselnek. A velük való foglalkozásnak a célja az volt, hogy segítsen nekik jól beilleszkedni a városi társadalomban. Ma mi ezt már nem érzékeljük, de az abban a korban egy óriási nagy különbség volt a vidékről származó emberek és a már polgári társadalmat képviselő városiak között. Más országokban, ahol ez az összeilleszkedés nem sikerült, ott összecsapások voltak a nép rétegek között. az ipari forradalom tette szükségessé, illetve lehetővé, hogy nagyon sokan betoldultak a városokba munka után nézve, és emiatt került sor sokszor összecsapásokra, különösen a kelet-európai, például oroszországi vidékeken. A nők képzése egyébként teljesen új ilyen nagy tömegekben. Ebből akart részt vállalni Sára. Kiderült, hogy a háború utáni időszak női tömeges munkája nem ideiglenes. Ők már ott maradtak a városokban. Sára író is volt, aki érzékelte az elszakadt magyarságnak a helyzetét, maga is felvidéki származású lévén. A kisebbségbe kényszerített magyarság sanyarú sorsát megrajzolta a maga műveiben, az egyik ilyen novellás kötete a Fekete furuja, amely 1926-ban jelenik meg. De nem csak írói tevékenységével harcolt értük, hanem megszervezte először Kassán a Karitász munkáját például. Onnan Komáromban helyezik át, ugyancsak itt a Karitász tevékenységét irányítja, de ezen felül a Katolikus Nő című folyóiratot szerkeszti, és beutazza a felvidék és Kárpátalja városait, előadásokat tart katolikus lányoknak és asszonyoknak. 1941. februárjától a Katolikus Dolgozó Nők és Leányok Országos Szövetségének a vezetője volt. Látjuk tehát, hogy micsoda nagy és széles körben kifejtett tevékenységről van itt szó a nők, lányok és asszonyok érdekében. 3 év alatt 5 új otthont alapított, közel 300 férőhelyjel munkásnők számára. Megkezdte a munkásnők főiskolájának is a szervezését. Kiválóan felismerte tehát Sára testvér az idők jeleit a maga korában, bárcsak így tudnánk mi is a magunk korában felismerni, mire hív minket az Úristen, mik azok a legsürgősebb feladatok, amik válaszra várnak. Bogdánffy Szilárd püspök és vértanú, aki Erdélyben élt, dolgozott papként és püspökként, ugyancsak egy különösen érzékeny férfi, aki felismerte a maga korának és a vidékének jeleit. Ő Erdélyben iskolákban tevékenykedik, abban az időben, amikor a kommunista rezsim államosítja az iskolákat, bezárja a szemináriumokat. Különös karizmája volt, hogy a fiatalok körében teljesen otthon volt, és amit átadott, az sugárzott belőle, és nem volt senki, aki ne figyelt volna rá, így emlékeznek rá vissza valamikori diákjai. A személyiségéből áradó tekintély, természetes jóság és szeretet révén azonnal megtalálta a hangot a diákokkal. Soha nem kellett felemelni a hangját, hogy a tanulók figyeljenek rá. Az ő sokoldalú, minden pillanatot kihasználó tevékenysége, a tudása, amit átadott másoknak a legteljesebb mértékben, ezek olyan életsűrűséget biztosítottak neki, erre a rövid huzamú életre is, mint másoknak 120 éves korára sem, így nyilatkozik róla egyik ismerője. Trianon után tudnunk kell, Erdély szerte 8000 magyar iskolát zártak be, az egyháznak csupán néhány száz iskolát sikerült megőriznie. A 40-es évek első felében részt vett a Váradi Katolikus Középiskolai Oktatási Rendszer újjászervezésében. Szerepe volt a Premontrei Gimnázium és az Orsolya Rendi Leánygimnázium újraindításában. A nyilas hatalom átvételt követően pedig részt vett az üldözöttek mentésében. Látjuk tehát, hogy ő az iskolák ügyét viselte a szívén, és mennyire a végsőkig elment abban, hogy megmentse, amit úgy látta, hogy az Úr rábízott. Nem szabad tehát megijednünk azoktól a kihívásoktól, ellenségeskedéstől, amivel találkozunk, hogy belefogunk az Isten ügyébe valahol. Erre Bogdánffy Szilárd püspök és vértan egy kiváló példa. Visszaugrunk a történelemben egészen a 15. századig. Kapisztrán Szent János, ő az az utolsó, ma most megemlítendő szent, akiről érdemes tudni ugyancsak, miképpen ismerte fel a saját idejének jeleit. Kapisztrán Szent János idejében természetesen egészen más problémák merültek fel, amikre válaszolni kell. Érdekes egyébként megfigyelni, hogy mindig az egyház az, és az egyháznak a szentjei, akik leginkább tudnak válaszolni a nagy kihívásokra, és ők azok, akik végül meghozzák a megoldást bizonyos problémákra. Nézzük tehát, milyen jelekre kellett reagálnia Kapisztrán Szent Jánosnak a maga idejében. Ebben az időben kell megújítani a ferences regulát, és ekkor ő maga a pápával újítja meg és fogalmazza meg az úgynevezett obszervánsok reguláját, amely a ferences rendnek egyik ilyen megújított ága. És mindazokon a helyeken, ahol ő ferences szerzetesként megfordult, igyekezett ezt a regulát érvényesíteni. Úgyhogy nevéhez kötődik tulajdonképpen a ferences rend megújítása is a maga idejében. Utána nagyon érzékenyen reagált korának egyik problémájára, az uzsorára, és keményen fellép, akár nagy urakkal szemben is ez ellen. Ő, mint jogászember, pontosan látta, hogy hol és mekkora igazságtalanságok vannak a saját korában. Kifejezett érzékenységgel bírt az igazságtalansággal szemben. A minden napjaiban egyébként, és ez talán annyira nem emeli ki a köztudat számára az életrajz, vagy az életrajz írói, de tudni kell Kapisztrán Szent Jánosról, hogy a mindennapi életében jelen van a beteg látogatások, a kórházak látogatása. Minden egyes reggeli szentmise és zsolozsma után ezzel tölti az időt egészen délig, és aztán délután is. A szociális érzékenység ugyancsak jelen van tehát bőségesen az ő életében. Azután életének utolsó szakaszában, amikor már a 70-es életéve körül Magyarországra jön, akkor még egy hihetetlen nagy feladatot vállal, megszervezi a törökkel szembeni hadsereget, hogy megvédje a Nándorfehérvári csatában Magyarország határait. Itt különös szervező képességgel rendelkező emberként Hunyadi Jánossal szinte egyedül vannak, és még a pápai legátus megbízott. Ők vannak csak így hárman, akik felismerik azokat a jeleket, amelyek a korukban adottak. Megpróbálja rábírni a többi európai vezetőt is, hogy reagáljanak, lépjenek, mert ahogy ő maga fogalmazza meg, Magyarország jövője az Európa jövőjét is jelenti, és ezeknek a sürgetéseknek ellenére Magyarország urai rendjei sem mozdulnak meg, és éppen ezért szinte egyedül marad Hunyadival arra feladatra, hogy megszervezze a keresztes hadsereget egy-két hónap alatt 60 ezer embert szervez össze, és így indul el arra a csatára, amiből végül győztesen jön ki. Ettől függetlenül 12 társával, ferences testvéreivel járta a világot, még a magyarországi útjai előtt, hogy prédikáljon olyan vidékeken is, ahol nem az ő nyelvét beszélték. Ő maga latinul prédikált, és a vele lévő testvérek fordították a helyileg beszélt nyelvekre. Kedves testvérek, köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a fél órában, amely a magyar szentek és boldogokról szól. Természetesen lehetne még sokkal több szentről is beszélni, de az ő életükben is talán megtaláltuk azt a indítást, lelkesedést, ami sokszor nagyon fontos ahhoz, hogy mi a magunk helyén és idejében meg tudjuk élni azt a választ, amire Isten hív minket, hiszen nem véletlenül vagyunk ott, és nem véletlenül ebben az időben élünk. Isten megadja nekünk a kegyelmet, hogy válaszolni tudjunk a szükségekre, amik ma adódnak. Búcsúzom önöktől, Puskás Antalt hallották, tartsanak velünk továbbra is itt a Mária Rádióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Puskás Antal atya előadását hallhatták a magyar szentek ünnepéről.